Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Sokan azt állították, hogy a mesterséges intelligencia nem lesz képes átvenni a kreatív munkaköröket. Ezzel ellentétben áll az, amit manapság tapasztalunk. Vagyis az, hogy az AI már pillanatok alatt képes rajzokat, festményeket kigenerálni egy bizonyos zajból. Ennek fényében pedig elmondható, hogy a művészet egy bizonyos szegmensét már lefette. Azt sem kizárt, hogy a jövőben dalok komponálására, vagy akár videók szerkesztésére is alkalmas lesz. A kérdés csak az, hogy van-e helye a húsvér művészeknek a mesterséges intelligencia mellett. Témánk a mesterséges intelligencia művészete. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Ugyancsak online, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt W. Szabó Péter informatikust. Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Én köszönöm.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről beszélgettünk a múlt adásban 2-3 héttel ezelőtt.
A mesterséges intelligencia múltját és jelenét próbáltuk meg körüljárni. Arról beszéltünk, hogy mit is jelent a mesterséges intelligencia, gépi tanulás, hogyan tanul egy gép, illetve egy picit elgondolkoztunk azon is, hogy ez hova tart, mi lehet ennek a jövője, és körülbelül, amit a felvezetőben is említettél, a mesterséges intelligencia és a kreatív munkák kapcsolatánál hagytuk abba.
Nem is olyan régen, azaz egy pár évvel ezelőtt azt mondták a magukat szakembernek valló személyek, hogy a mesterséges intelligencia idején csak a kreativitást igénylő szakmák fognak fennmaradni. Ma pedig már azt látjuk, hogy az AI képes rajzolni, festeni is. De haladjunk szép sorban. Mennyire vannak biztonságban a kreatív munkahelyek? Ide is betörhet idővel a mesterséges intelligencia? És ha igen, mennyire vagyunk időben ettől a ponttól?
Részben már be is tört, azt látjuk, hogy az idén megjelent diffúziós modellek, mint az OpenAI-nak a DALI 2-ese, a Midjourney, vagy a legújabb, gyakorlatilag pár hete megjelent Stable Diffusion modell, nagyon jó laikusok számára, sőt, sok esetben művészek számára is, mint az kiderült az idézőjelben, valódi művészek alkotásaitól megkülönböztethetetlen munkák születnek, és mindez gyakorlatilag másodpercek alatt egy nagyon rövid úgynevezett szöveges prompt hatására, ami pár szó begépelését jelenti, vagyis azt látjuk, hogy ami akár több embernek egy több napos munka folyamata is lehetett, az már egy mesterséges intelligenciának pár másodpercek betelik, és maga a prompt beírása is nagyon egyszerű, és ez valószínűleg még jobb felhasználói élmény, még egyszerűbbé válik a közeljövőben. Például én is egy ilyen prompt készítő szoftveren dolgozom. Tehát mindenként a művészetek elérhetővé válnak olyan emberek számára, akik akár nem is képzettek ez irányba, legalábbis mint eszköz. Na most, hogy ez valójában mennyire fenyegeti a művészeteket, ez egy sokkal árnyaltabb kérdés, és most úgy gondolom, hogy 2022. augusztusának a legvitatottabb témája a cybertérbe, és most már kilépett az informatikusok versus művészek vitájából, és elég sokan hozzászólnak, több nagy nemzetközi hírportál foglalkozik vele, és gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy ez most már a közbeszéd tárgya kezd lenni, hogy az igazából mi is a művészet. És nagyon sokan ezt ahhoz hasonlították, amikor megjelent a fényképezés, és a daguerotípia segítségével egyre több ember számára lett elérhető az 1800-as években, majd a 1800-as évek vége fele aztán ez tovább javult, és még szélesebb körbe elterjedt, és ami addig kimondottan a festőknek a privilégiuma volt, az úgynevezett portréfestés például, vagy tájképfestés, a valósághű festés, a valóságnak az ábrázolása, az sokkal gyorsabban, sokkal pontosabban, sokkal olcsóbban lett nagy tömegek számára elérhető. Most nyilván ez akkor is nagyon sok művészt aggodalommal töltött el, részben az ismeretlen miatt, részben pedig nem is minden esetben a művészetet magát féltették, hanem a saját megélhetésüket. Na most ugyanúgy, ahogy abban az időben voltak olyan emberek, mint Gustave Le Gray, aki ezt előnyére fordította, és festőből az 1800-as évek egyik leghíresebb fotoművésze lett. Ugyanúgy valószínűleg most is lesznek olyan, mondjuk akár festők, akár művészek, konceptartistok, bármilyen mesterséges intelligencia fejlődése által érintett kreatív szakmából. Lesznek olyan emberek, akik ezt a saját előnyükre tudják fordítani, és elkezdik használni ezeket az eszközöket. Már most, annak ellenére, hogy ez egy nagyon új valami, már most azt látjuk, hogy egyre több digitális művész valamilyen szinten érdeklődik, és nem csak az ellenséget látja mondjuk egy Midjourney-be, hanem be tudja építeni ezt az eszközt az ő tárházába. Például úgy, hogy készít Midjourney-be egy képet, és utána hozzá fest valamit, vagy adott esetben egy Midjourney által készített ötletből fest egy saját képet. Tehát nagyon sokféleképpen tudják ezt művészek használni. A világ minden tájáról vannak erre pozitív példák, de ugyanakkor az biztos, hogy olyan területek, amik hagyományosan nagyon sok, főleg digitális festésbe jártas embert foglalkoztattak, mint például a számítógépes játékfejlesztésnek a concept art része, vagy például a különböző illusztrációk, akár könyvborítóra, akár társasjáték illusztrációra gondolunk, bármi olyasmi, ami viszonylag sok munkát biztosított a nem túl felkapott, de technikailag képzett művészek számára, az nagyon könnyen lecserélődik egy mesterséges intelligenciával. Most azok a művészek, akik a világ nagy galériáiban állítanak ki, és a műveiket milliók adják, veszik, azok valószínűleg nincsenek jelen pillanatban veszélyben, bár arra is volt példa, hogy a mesterséges intelligencia által készített képek több százezer dollárnyi összegér keljenek el árveréseken, de ez nem jellemző. Nem is tartom valószínűleg, hogy ez megváltozzon a közeljövőben, de a kimondottan azok a művészek, akik nem olyan híresek, de nagyon sokat alkotnak, pont azért, hogy meg tudjanak élni, azoknak az eddig is nehézkes megélhetésük még nagyobb veszélybe kerül a különböző diffúziós modellek miatt, ez kétségtelen.
De hogyan alkot képeket, rajzokat, festményeket a mesterséges intelligencia? Beírunk néhány szót, és ő készít egy bizonyos zajból egy képet. De mi is ez a zaj?
Igen, ez egy nagyon sokrétű kérdés. Elsősorban, hogy az első felére válaszoljak a kérdésnek, a képalkotás folyamata az úgy néz ki, hogy van egy generatív modell, ami újabb és újabb képeket generál. Megpróbál létrehozni képeket. Na most ezzel önmagában nem jutunk el képekhez, mert ez a generátor, ez akár több millió képet tud nekünk generálni másodpercek alatt, de ezzel csak azt oldottuk meg, hogy legyen nagyon sok képünk, de ebből ki kéne választani azt, hogy melyik jó, melyik nem, és a többi, és erre ez volt az utóbbi idők nagy áttörése, az úgynevezett végjúgán, hogy van egy másik úgynevezett diszkriminátor modell, egy másik mesterséges intelligencia modell, amelyik eldönti a képekről, hogy melyik jó, illetve melyik jobb, és így egymással versenyve tudnak jobb és jobb képeket készíteni ezek a modellek. Körülbelül ezt úgy lehet egy ilyen nagyon durva analógiával úgy lehetne szemléltetni, hogy a generátor modell az olyan, mint egy festő, és a diszkriminátor modell olyan, mint egy műkritikus. A festő az mind próbál több és több képet festeni, a műkritikus pedig elmondja, hogy mennyire rossz. És a festőnek az a célja, hogy minél kevésbé legyen rossz. Ezt informatikailag a hiba függvénynek nevezzük. És ezt a hiba függvényt próbálja ő csökkenteni, mind kisebb és kisebb hibát elérve, és egyre jobb és jobb lesz, de közben a diszkriminátor is fejlődik, és egyre jobban meg tudja különböztetni a jó képet a kevésbé jótól. És így jutottunk el oda, hogy egy Stable Diffusion olyan szinten le tudja másolni egy akár ma élő művésznek a stílusát, hogy abból most egy nagy amerikai botrány robbant ki, olyannyira, hogy a Stable Diffusionnek a Twitter fiókját felfüggesztették, mivel úgy gondolja a Twitter, hogy ez egy olyan algoritmus, ami megsérti ma élő, nagyon ismert, nagynevű művészeknek a szerzői jogát, úgyhogy bárki tud az ő stílusokba képet készített a Stable Diffusion egy pár másodperc alatt. És hogy a másik felére is válaszoljak a kérdésednek, minden mesterséges intelligencia, ami gépi tanulás alapú, tehát a mesterséges intelligenciáknak a gépi tanulás alkategóriája, az mindig valamilyen véletlenszerű helyzetből indul ki, legalábbis az első pillanatban. Most nyilván vannak transfer learning megoldások, meg stb., hogy nem teljesen véletlenből indul ki egy gépi tanulás, de alapvetően valahol a sor elején volt egy véletlen szám. Na most egy kép esetében ez nem egy szám, hanem sok szám. És ez nem csak sok szám, hanem ez egy véletlenszerű kép. És itt megint több eljárás van, hogy milyen legyen ez a kezdeti véletlenszerű kép, de talán a legismertebb, vagy talán amit a legkönnyebb megérteni, az az úgynevezett Perlin zaj, amit már nagyon rég használnak az informatikai képalkotás rengeteg területén, illetve ennek a modern utódai, ami egy most már informatikai szemmel nézve egy ősidőkből, 1983-ból származó algoritmus, aminek már akkor ugye elindult ez az úgynevezett CGI, ez a számítógéppel készített kép hódító útjára. Nyilván a 80-as évek elején ez messze nem úgy nézett ki, mint manapság, de már akkor voltak próbálkozások. És Ken Perlin arra jött rá, hogy a kezdeti számítógéppel készített képek mind nagyon úgy néznek ki, hogy azt számítógéppel készítették, nagyon sterilek, valami nagyon nincs rendben ezzel, tehát hogy ha valami piros rajta, az egységesen piros rajta, meg ilyesmi, tehát nincs a valóságba, soha nem találkozunk, vagy legalábbis nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy ilyen tökéletes felületeket lássunk, minden teljesen tiszta legyen, és a többi, hanem mindig a valóságnak vannak ilyen apró hibái, de azok nem teljesen véletlenszerűek, hanem minthogyha lenne egy fajta ilyen irányított véletlenszerűség benne, és ő akkor megalkotta ezt az azóta is Perlin zajnak nevezett algoritmust, amit nyilván több dimenzióban is el lehet képzelni, de amit én nagyon jó példának találok, az az, hogyha ezzel a Perlin zajjal készítünk egy szürke árnyalatos képet, és majd megnézzük, hogy mi mennyire fehér, és ami a legfehérebb, az lesz a legmagasabb pont, és ami a legközel van a feketéhez, az a legalacsonyabb, és akkor ebből kirajzolódik egy ilyen domborzat. Ez egy ilyen hihető virtuális tájnak fog tűnni, tehát azt fogjuk látni, hogy vannak ilyen hegyek, hegyoldalak, dombok, völgyek, stb. Nem az van, mint egy teljesen véletlenszerű zajnál, hogy egyik pixel teljesen fehér, és a másik pixel tiszta fekete, mert a véletlen pontú sorsolta őket egymás mellé, és akkor ilyen fésűszerű lenne az egész különböző magasságú tüskékkel. Vannak ebben ilyen átmenetek. Ugye ez miért van? Ez egy picit bonyolultabb, és itt már ilyen gradiens vektorokba kellene belemenjünk, ami szerintem így nem férne bele a műsorba, de elég az hozzá, hogy egy véletlen szám alapján generálódik egy ilyen véletlenszerű kép, amit nyilván megkap a diszkriminátor, ő fogja tudni, hogy ez nagyon nem az, amit a felhasználó kért, visszadobja a generátornak, és a generátor javít rajta. És ezt addig csinálják, ameddig mi azt mondjuk, most nyilván a mi időnk és az erőforrásaink is végesek, úgyhogy általában most algoritmusa válogatja, de ilyen 50, 100, néha még akár kevesebb lépés után is ezt meg szokták állítani, pont azért, mert egyrészt már nagyon minimálisan lesz jobb, de sok esetben, hogyha túl sok lépésen keresztül hagyjuk, akkor már nagyon furcsa dolgok jönnek ki belőle, amire akár nem is gondoltunk. És hogy honnan tudja ez a diszkriminátor, hogy mi mit akarunk? Nyilván beírtunk egy szöveget, de a diszkriminátor se érti az emberi nyelvet, és akkor erre van egy harmadik modell, amit clipnek szokás nevezni, és ennek a variációi. Most ez a clip modell, ez kimondott azt csinálja, hogy egy képfelismerő nyelvi modell. Tehát, hogyha egyik irányból nézzük, akkor a klip meg tudja mondani, hogy egy adott képen ő mit lát, és sokkal részletesebben leírja azt a képet, mint egy ember. Például, hogyha egy embernek mutatunk egy vázát, akkor azt fogja mondani, hogy ez egy váza. Na most a klip az el fogja mondani, hogy ez egy váza, fehér háttéren, fotorealisztikus stílusba, valószínűleg ez vagy az festette, és a többi, és a többi. És lesz belőle egy ilyen egész hosszú szöveg, akár egy nagyon szimpla dologról is. És ez azért fontos, mert így össze lehet vetni, hogy a generált kép az mennyire talál azzal a szöveggel, amit a felhasználó beírt, és akkor itt megvan a kettő közti különbség, mint hiba, és amint azt már az előző adásban beszéltük, hogy a mesterséges intelligenciának a gépi tanulás része az mindig arról szól, hogy egy hibát szeretne az algoritmus csökkenteni, és valahol akkor meg kell találni ezt a hibát. Így nagyjából ez lenne összefoglalva a diffúziós modelleknek az elmélete, így egy mondatba azt tudnám mondani, hogy egy olyan rendszer, amiben több mesterséges intelligencia egymással versengve jobb és jobb képeket hoz létre.
Az informatikusok tudják, hogy még mire lehet használni ezt a bizonyos zajt, amiről itt az előbb beszélgettünk?
Nagyon sok felhasználást találtak a 80-as évektől, de a leggyakrabban, amivel valószínűleg mindenki találkozott már, az a filmekbe, akár ha megnézünk egy Netflix sorozatot, bármi, hogyha vannak számítógéppel generált elemek, és manapság már szinte minden esetben vannak ilyenek, akkor több mint valószínű, hogy a felületek textúráin valahol vagy egy Perlin zaj, vagy annak nyilván egy modern utódja megfigyelhető lesz, és ezért van az, hogy legtöbb esetben nem vesszük észre, vagy nagyon nehezen tudjuk különválasztani, hogy egy mai film vagy sorozat esetében melyik elem az, amit tényleg felvettek egy videokamerával, és melyik az, amit számítógéppel generáltak, és utólag kompozitálták össze. De ugyanez megtalálható számítógépes játékok esetében, sőt, sok számítógépes játékban, amiben úgynevezett véletlenszerűen generált terep van, már nagyon rég, már a 90-es években is voltak ilyenek, az is valami hasonló algoritmuson alapul, vagy vannak manapság újra divatosak, most már mobiltelefonokon, ezek az ilyen végtelen futó játékok, hogy van egy pálya, amin valami fut, vagy megy egy autó, vagy bármi ilyesmi, és az gyakorlatilag végtelen. Na, ezeknél is mind valamilyen ilyen kétdimenziós hálózat van, vagy akár többdimenziós hálózat van gradiens vektorokból, ami miatt akár tud menni az a végtelen futó azon a pályán, vagy bármi ilyesmi. De a fordítottja is igaz, hogy például, hogyha el akarjuk dönteni egy képről, vagy egy videóról manapság, hogy az manipulált, tehát, hogy mondjuk a kép meg volt-e photoshopolva, vagy a videóba utólag bele volt-e nyúlva, ott is ennek a fordított műveletével tudunk rájönni, hogy megnézzük, hogy az mennyire lehetséges. Manapság már a legtöbb képmanipulációs technika annyira fejlett, most gondoljunk a deepfake-ekre, hogy szabad szemmel lehetetlen, még a nagyon képzett szakemberek számára is lehetetlen megmondani, hogy ez most valódi, vagy számítógéppel generálták, és sajnos már az algoritmusoknak is nagyon nehéz eldönteni, de vannak olyan gépi tanulási algoritmusok, amik elég pontosan meg tudják ezt mondani. Egy kicsit olyan ez a helyzet, mint a klasszikus kungfu filmekben, hogy a kungfus csak a kungfusok tudják legyőzni, és hiába jönnek géppuskákkal, vagy bármi esmi az esélytelen. Na itt is az van, hogy a gépi tanulás által generált képeket csak egy másik gépi tanulási algoritmus tudja kiszűrni, hogy azt nem ember csinálta, hanem gép, mert az emberek már egyre inkább képtelenek erre.
Lehetséges, hogy a későbbiekben zenét is fog tudni komponálni a mesterséges intelligencia? Vagy esetleg felhív valaki telefonon és levezényel egy rádióműsort?
Mind a kettő nagyon valószínű, és arról nem tudok, hogy lenne rádióműsor levezénylő mesterséges intelligencia, viszont a zeneszerzők számára van egy nagyon rossz hírem, hogy két programozó, Damien Ray és Noah Rubin, remélem jól ejtettem a nevüket, még 2020-ban, illetve 19-ben kezdték, de 20-ban kapott ez nagyobb nyilvánosságot, eljutottak arra a szintre, hogy egy algoritmus segítségével kigenerálták az összes lehetséges melódiát. És ezt pont azért csinálták, hogy ne tudja senki a melódiákat szerzői joggal levédeni. Mert hogy utána az egészet publikussá tették, és így gyakorlatilag elejét vették a melódia alapú szerzői jogi pereknek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy új együttesnek egy száma, magát az éneket, a performance-t, a koncertet, azt valamilyen szinten le lehet védeni, de magát a melódiát azt nem, mivel hogy Creative Commons Zero licenszel az összes lehetséges melódiát ez a szerzőpáros kitette egy public domainbe már 2 éve, úgyhogy ilyen szempontból a zeneszerzőknek igazából most már nem is az a feladata, hogy ők megírják a zenét, hanem a lehetségesből válogassanak, kicsit hasonlóan, mint ahova most jutottak a festők, hogy sokkal gyorsabb egy festőnek promptokat írogatni és válogatni az eredmények közül. Ugyanez a helyzet, hogy mivel az összes létező melódiát kigenerálták, így ebbe több lehetőség nem igazán van sajnos, vagy szerencsére, hogyha a másik irányból nézzük, és ők is pont azzal érveltek, hogy nyilván nem a zeneszerzők kenyerét akarják ezzel elvenni, hanem azt akarják elérni, hogy ne legyenek szerzői jogi perek ebből, tehát hogyha most valaki egy Metallica számnak a melódiájára egy más valamit szeretne énekelni, azzal most neki nem lesz semmilyen problémája elméletileg, vagy bármilyen más jövőben létrejövő dalnak a zenéjére ráénekelhet, csinálhat belőle bármilyen műsort, mert az most már publikus, mert ezt valamikor egy algoritmus kigenerálta.
Az előbb szóba kerültek a szavak, azaz a promptok. De ezek valójában micsodák, hogyan kell őket elképzelni? Ugye a mesterséges intelligencia képgenerálása kapcsán beszélgettünk ezekről.
Ezek ugyanolyan szavak, mint bármilyen szó egy természetes nyelven. Most nyilván ahhoz, hogy magyarul tudjunk a mesterséges intelligenciával beszélni, oda még kell egy modell hozzá, ami átfordítja magyarról angolra. Ez azért fontos, mert a tanuló adathalmazban zömével angol szavak szerepeltek, nem csak, valamennyire megy például spanyol szavakkal is, de messze nem olyan eredmény ad. Nyilván ez azért van, mert sokkal nagyobb mennyiségű adat áll rendelkezésre angol szavakkal, nincs ebbe semmilyen csoda, de hogyha nem akarjuk ezt a részt tovább boncolgatni, akkor gyakorlatilag elmondható, hogy mi szóban elmondjuk egy mesterséges intelligenciának, hogy mit szeretnénk, pont ezért, hogy ezt a szóban elmondjuk részét erősítse, a legtöbb több modell, mint a Midjourney vagy a Stable Diffusion, az egy Discord chatbot formájában működik. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a chatbotnak megírom, hogy mit szeretnék, és a chatbot erre válaszul, elküldi nekem azt a képet. Például, hogyha én szeretnék egy képet Andy Warhol stílusába egy vázáról, akkor megcsinálja azt. De ugyanúgy, hogyha szeretnék egy űrhajót, ami repül a Szaturnusz fele, mondjuk El Greco stílusába, azt is el fogja készíteni. Tehát, hogy nagyon jó ebbe a stílus transferbe, hogy egy akár kevésbé ismert művészeknél is nagyon jó eredményeket ér el. Én magam is kipróbáltam, hogy van egy nagyon fiatal szingapúri művész, akinek amúgy is nagyon kevés publikus képe van, és a legtöbben szinte biztos, hogy nem is hallottak róla, de része ő is a Midjourney közösségnek, akik ezzel foglalkoznak, onnan ismertem én meg, és kipróbáltam, hogy az ő nevére generál le az ő stílusába, és elég jól elkapja. Mert hogyha valakinek vannak képei a tanuló adathalmazba, akkor annak az illetőnek a stílusát elég jól le tudja utánozni. Na most nyilván a tanuló adathalmazba az interneten fellelhető képekből gyűjtik be automata vagy félautomata módszerekkel a képeket. Nem akkor, amikor a promptot kérem, hanem sokkal előtte, de hogyha manapság már azt mondanám egy pár hónappal azelőtt, hogyha voltak az illetőnek publikus képei felelhetően valahol, például ArtStation-ön vagy más hasonló ilyen szájton, de az ArtStation az egyik legnépszerűbb hely amúgy ilyen szempontból, akkor az több mint valószínű, hogy le tudja utánozni a mesterséges intelligencia.
És hogyan lesznek az egyszerű szavakból promptok?
Alapvetően az lenne a cél, hogy a mesterséges intelligenciával úgy tudjuk beszélgetni, ahogy mi most beszélgetünk, minden extra lépés, minden extra nélkül, akár élő szóban is. Most addig, hogy ide eljussunk, még van egy pár év, de nem túl sok, viszont addig valahogy létre kell hozni ezeket a promptokat. De most a prompt az valahol félúton van egy természetes nyelv és egy programozási nyelv között. Vannak bizonyos szabályszerűségei, amiket nem árt betartani, de nem feltétlenül muszáj. Pont ezért van az, hogyha valaki megtanulja az alapparancsot, ami körülbelül olyasmi, mint egy ilyen felköltő szó egy házi asszisztensnél, mint például Siri-nél, vagy bármilyen más ilyen mesterséges intelligencia alapú okos otthon vezérlő rendszernél például. Tehát van egy ilyen kezdő szó, ami például Imagine a Midjourney esetében, vagy felkiáltójel Dream a Stable Diffusion esetében, és ezután, a szó után beírjuk azokat a szavakat, amiket szeretnénk látni. Na most eddig nagyon egyszerű, viszont hogyha mondjuk munka céljából akarjuk használni, akkor nem árt egy fokkal tovább menni, amúgy is a klip szét fogja nekünk bontani külön szavakra, illetve szó tövekre van egy ilyen lemmatizáció, része, de ami még fontosabb ebben az esetben, hogy valamennyire nekünk is meg kell érteni, hogy hogy fogja értelmezni ezt a promptot, kicsit úgy, mint egy programozási nyelvnél el kell sajátítani a szintaxist. Vannak olyan dolgok, amik nem intuitívak, például a Midjourney-nél, hogyha azt akarjuk, hogy valami mondjuk ne legyen piros, akkor ha csak simán azt mondjuk neki, hogy not red, az nem fog eredményre vezetni. Ugyanúgy a tagadásokat egyelőre minden általam ismert diffúziós modellnél kerülni kell. Viszont, hogyha mégis valamit ki akarunk zárni, erre vannak megoldások. Például a Midjourney esetében van egy dash-dash not parancs hozzá, de ami sokkal jobb, hogy tudunk negatív súlyt adni a szavaknak, ami megint egy olyasmi, hogy ha mi most azt mondjuk, hogy fa az erdőben, és mondjuk ház, és nekünk nem tetszenek az eredmények, mert leteszteltük, és mondjuk a ház nem annyira hangsúlyos a képen, vagy egyáltalán nincs is ház a képen, akkor tudunk annak nagyobb súlyt adni. Vagy ha azt szeretnénk, hogy egy olyan erdő legyen, amibe nincs ház, az valószínűleg fog sikerülni, de mondjuk ha azt mondjuk neki, hogy alma, és mi nem egy piros almát szeretnénk, és mind piros almákat generál nekünk, akkor mondjuk a rednek tudunk adni egy negatív súlyt. Illetve a másik dolog ezeknél, hogy főleg azok, akik nem jártasok a számítógépes grafikába, van egy csomó olyan szó, amit fejből nem is biztos, hogy rájönne az ember, hogy azt kéne használja, de nem biztos, hogy tudná is, hogy az mit jelent. Tehát vannak ilyen dolgok különböző területekről, mint Golden Hour, vagy Bokeh a fényképezés területéről, ami szintén átterjedt a számítógépes grafikába, vagy Blur, vagy bármi hasonló, de akár különböző bevilágításoknak az elnevezései, akár különböző reflekciós modellek, bármi ilyesmi, ami nem intuitív, és nyilván aki most CGI-jal foglalkozik évek óta, annak egyértelmű, hogy ha most szeretne egy Moiré mintázatot, akkor beírja, hogy Moiré Patterns, és akkor a mesterséges intelligencia ezt le fogja neki generálni, vagy rá fogja tenni az objektumra, amire akar. De a legtöbb ember nem is tudja, hogy ez a fogalom létezik, és takar valami. Most erre van például ez a Promptomania nevű túl, amit én fejlesztettem, ami megoldja azt, hogy mint egy ilyen vizuális szótárként megmutatja a lehetőségeket, illetve hozzá tudsz adni, ki tudsz venni prompt elemeket, és segít megérteni, hogy ez így darabokban hogy áll össze, súlyokat is könnyebben tudod kezelni, és ilyesmi, tehát, hogy jelen pillanatban még szükség van egy felhasználó barátabb felületre, én legalábbis így gondolom, de ez elsősorban a professzionális felhasználók számára fontosabb. Ha valaki most neki akar fogni, kísérletezgetni mondjuk egy Midjourney-vel, azt bármilyen előzetes tudás nélkül, csak simán angol szavakat beírva, egész jó eredményeket fog kapni, minden egyéb eszköz nélkül.
Akkor az ilyen prompt generátorok által az egyszerű ember is bizonyos mértékben informatikus tud lenni. Tehát a mesterséges intelligencia végül is oda vezet, hogy az emberek, az egyszerű emberek közelebb kerülnek az informatikához, leegyszerűsödnek a programozási nyelvek.
Mindenként, és vannak olyan gépi tanulás alapú mesterséges intelligencia megoldások, mint például a GitHubnak a Copilotje, ami kitalálja, hogy milyen programot akarsz írni. Ez jelen pillanatban még csak akkor működik, hogyha azért valamennyire tudsz programozni, de hogy elkezded írni, hogy mit akarsz, elkezded írni a programkódot, és egyre több mindent kitalál belőle, és felajánlja neked, hogy akár nagyon sok sornyit megír belőle, kommenteket megírja. Tehát én például azt tapasztaltam, hogy mióta a GitHub Copilotot használom, egységnyi idő alatt sokkal több és adott esetben akár sokkal jobb minőségű kódot tudok írni, de nyilván nincsenek illúziói. Tudom, hogy ez csak egy köztes állapot, és nagyon hamar el fogunk oda jutni, hogy teljes programokat ilyen promptok alapján fog elkészíteni nekünk a mesterséges intelligencia, és akkor a programozóból is sokkal kevesebb fog kelleni. Most ugye abban a nagyon szerencsés helyzetben van minden programozó Romániában is, meg külföldön is, hogy ez egy nagyon keresett szakma. Jelen pillanatban nyilván az informatika fejlődése és digitalizáció, az új ipari forradalom, stb. Oda vezetett, hogy nagyon sok programozó kell. Viszont ennek én úgy gondolom, hogy egy nagyon belátható időn belül nagyon remélem, hogy megérem azt a napot, amikor ez elindul a másik irányba, ugyanis egyre jobb és jobb mesterséges intelligencia alapú megoldások egyre kevesebb és kevesebb tradicionális értelembe vett programozót igényelnek. Nyilván nem akarom sem magamnak, sem másnak a rosszat, de ez hozza a technika fejlődése, úgyhogy mint minden szakma át kell alakuljon az informatika és a mesterséges intelligencia hatására. Nyilván most az van, hogy kell például rengeteg frontend fejlesztő egy IT cégbe különböző projektekhez, de hogyha a frontendet mesterséges intelligencia generálja, akkor már csak egy töredéke frontend fejlesztő kell, aki esetleg átnézi az eredményt, vagy apróbb hibákat esetleg kijavít, vagy bármi ilyesmi, meg egy idő után már az se, és akkor elmondom, hogy én egy ilyen és ilyen programot akarok, és ezt a mesterséges intelligencia elkészíti nekem. Úgyhogy ez minden szakma esetében el fog jönni, és én nem látom azt, hogy ezt bármi is megállítaná, vagy megváltoztatná, vagy sőt, én még azt látom, hogy ez okvetlenül rossz lenne.
És akkor mi lehet a mesterséges intelligencia soron következő állomása, illetve mikor érheti el azt a szintet, hogy már nem kellenek mellé emberek, nem lesz szükség informatikusokra, ha nem is egyáltalán, de amiről az előbb beszéltél te is, hogy elkezd csökkenni, nagy léptékben csökkenni a számuk.
Úgy gondolom, hogy ha azt mondom, hogy 20 év az egy nagyon konzervatív becslés, nagyon valószínű, hogy sokkal hamarabb eljutunk ide, és bizonyos más szakmáknál pedig ez még hamarabb eljön, és már érezhető, amit nagyon sokan emlegettek, hogy például a könyvelők esetében az maximum 10 év, de inkább 5, illetve bizonyos szakmáknál akár még hamarabb is eljöhet ez a változás, hogy kezd eltűnni a szakma a mesterséges intelligencia hatására. Ez paradox módon az informatikát is érinti, ami amúgy felelős volt a mesterséges intelligencia létrehozására, de valahol így is fel. Egyfajta ilyen isteni igazságtételként is fel lehet ezt fogni, aki nagyon elítéli a dolgoknak az ilyen irányát.
Nagyon sokan félnek attól, hogy egyszer csak elszabadul a mesterséges intelligencia, és teljesen elveszíti fölötte az emberiség, már az informatikusok a kontrollt.
Igen, ez egy gyakran hangoztatott félelem. Részben ez a különböző sci-fikből, könyvekből, filmekből táplálkozik, viszont ha ez megtörténik, az egyáltalán nem olyan lesz, mint amit Terminátor filmekben, vagy Matrixban, vagy hasonló sci-fikben láthatunk. Abban az esetben, hogyha elérnénk ezt az úgynevezett szingularitást, az biztos, hogy akkor nagyon rövid idő alatt emberi léptékkel beláthatatlanul sokat tudna fejlődni a mesterséges intelligencia, és eljutna olyan szintre egy ilyen általános mesterséges intelligencia, ami már felfoghatatlan az emberek számára, és pont azért nagyon nehéz is megjósolni, hogy mit tenne egy olyan létező, ami nagyságrendekkel okosabb, bonyolultabb, fejlettebb, mint az emberek. Jelen pillanatban ez nem fenyeget minket, mivel, mint ahogy azt már beszéltük, minden gépi tanulás modellnek a feltétele egy ilyen hiba függvény. Na most, hogyha mi emberek egy ilyen általános mesterséges intelligenciának azt a hiba függvényt adjuk meg, hogy az emberek minél jobban éljenek, és minél boldogabbak legyenek, akkor mindenként nyertünk, és akkor lesz egy olyan mesterséges intelligenciánk, ami attól függ, hogy ezt hogy akarjuk nevezni, azon fog dolgozni állandóan, hogy mind jobb és jobb legyen az emberiségnek, tehát ez egy nagyon ideális forgatókönyv, és ez el tudja hozni az emberiség valódi aranykorát, és attól tovább az ilyen utopisztikus álmok, mint hogy ne legyen több éhínség, háború, betegség, stb. Ez mind lehetségessé válik, ugyanis az már bizonyított, hogy speciális esetekben a mesterséges intelligencia nagyon sokat segít betegségek megállításában, akár különböző gyógyszerek ki tud találni, és a többi. Viszont ha ez olyan emberek kezébe kerül, akik más hibafüggvényeket határoznak meg, más célok vezérlik őket, gyakorlatilag fegyvert csinálnak belőle, akkor előfordulhat, hogy a mesterséges intelligencia kiirtja akár az egész emberiséget, de nem azért, mert a mesterséges intelligencia akarja ezt csinálni, hanem mert olyan emberek kezébe került, akik valamiért ezt akarták, vagy félreértették, és aztán ez lett az eredménye. Nem azt a részét, hogy rossz szándékuk volt, az egész biztos, hogy egy rossz szándékból kell ez kiinduljon, hanem a léptéket értették félre. Például az is volt egy, nem is olyan rég, egy nemzetközi sajtóban is eléggé felkapott kutatás, aminek során hihetetlen mennyiségű és nagyon halálos mérget készített egy mesterséges intelligencia, amit amúgy arra fejlesztettek, hogy gyógyszereket, illetve más ilyen hasznos dolgokat fejleszten ki, egy ilyen kémiai irányú géptanulási modell, de megváltoztatva a hiba függvényét az ellenkezőjére, addig ugye az volt neki a hiba függvénye, hogy ez egyáltalán ne ártson az embernek. Na most ezt, hogyha megfordítjuk, és az veszte ki a hiba függvénye, hogy ártson az embernek, akkor nyilván azt is meg fogja csinálni, mert ő mindig azt fogja csinálni, hogy minimalizálja a hibát, és hogyha egy ember azt akarja, hogy ártson az emberiségnek, akkor így gyakorlatilag korlátlan számú mérget tud készíteni egy ilyen mesterséges intelligencia, amire nincs felkészüljön az emberiség, de ugyanúgy elvben lehetséges az is, hogy gyilkos vírusoknak a genomját határozza meg, vagy bármi hasonló, tehát hogy ugyanúgy vannak olyan mesterséges intelligencia alapú fegyverrendszerek, amiket be lehet vetni, és már be is vetettek, illetve tesztelték. De ezt mondom, ez nem a mesterséges intelligenciának a hibája, bármennyire is próbáljuk ezt rákenni egy algoritmusra, ez mindig a mögötte levő embernek a gonoszsága, nem tudok erre mások mondani.
Te inkább pozitív vagy negatív kimenetelt látsz így a mesterséges intelligencia és az emberiség jövőjét tekintve?
Én alapvetően optimista vagyok ebből a szempontból, mivel az emberiség története mind azt mutatja, hogy az emberek nagyon jók abba, hogy kitaláljanak új dolgokat. Nyilván ezért lett az ember-ember, ez az innovativitás az egyik olyan meghatározó, ami jellemzi az embert, és ugyanakkor az első reakciója, vagy első közötti reakciója az emberiségnek egy új technológia során, az az, hogy ezt hogy használjuk pusztításra. És ez végigkísérte az emberiség történetét, sőt, még a történelem előtti időket is. Valószínűleg, ahogy az első elődünk egy botot fogott a kezébe, az átfutott az agyán, hogy akkor hogy lehetne ezzel egy másik embert mondjuk leütni, és ki is próbálta a valóságban. Ez szinte biztos, és attól tovább kezdve a bronztól, a különböző kovácsolási technikák, és eljutva akár robbanómotorig, vagy az atommaghasadásig, bármilyen új technológia esetében az emberek hamar megkapták azt, hogy jó, akkor ezt hogy tudnánk más emberek írtására használni, és ez nincs másként a mesterséges intelligencia esetében is. Viszont az emberiség hogy nem, mindent túlélt, és mindig jobban, boldogabban és könnyebb élettel került ki az ilyen technológiai vívmányokból, és igen, a nagyon pusztító háborúkat eredményeztek különböző technológiai vívmányok, és gondoljuk bele, hogy a második világháború is, vagy az első világháború is sokkal kevésbé lett volna pusztító, sokkal kevesebb ember hal meg, ha nincsenek azok a technológiai vívmányok mögötte, amik a 20. század előtt elképzelhetetlenek voltak. Ebből a szempontból benne van a pakliban, hogy egy harmadik világháborúban a különböző mesterséges intelligencia alapú megoldások csapnak össze, és nagyon pusztító lesz, de én bízok abban, hogy egyrészt nem jutunk el idáig, mert az emberiség azért valamennyire tanul a hibáiból, másrészt pedig ugyanúgy, ahogy a történelem során mindig az emberiség túlélte ezeket a különböző kríziseket, és utána jobban, boldogabban és egy könnyebb élettel került ki belőle. Most gondoljunk arra, hogy az emberiség túlélte a második világháború borzalmait, és a szerencsésebb része mondjuk nem a kommunizmusba csöppent bele, de hogy nem eljutottunk napjainkig, amikor az emberiség megint szerencsésebb fele, jobban él, mint bármikor eddig. Sokkal könnyebb az élet, sokkal nagyobb biztonságban vannak az emberek, sokkal nagyobb a várható átlagos élettartama egy embernek, sokkal kisebb az esélye valakinek, hogy mondjuk csecsemőkorban meghaljon, és a többi. És ez szintén mind a technológiai vívmányok hozták létre. És én úgy gondolom, hogy hosszú távon a mesterséges intelligenciának is ez lesz a hatása, hogy többet fogunk élni, boldogabbak leszünk, könnyebb lesz az életünk, és adott esetben én nagyon remélem, hogy el fogja hozni azt a kort is, amikor már egyáltalán nem lesznek háborúk, vagy legalábbis nem olyan háborúk, amiben emberek halnak meg.
Péter, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este Digitális Világ vendége voltál.
Én köszönöm, és kellemes estét mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világban, melynek műsorideje ezennel lejárt. W. Szabó Péter informatikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.